Hát ugye Japánban azt lehet mondani, hogy egy ilyen 6,7-es Richter méretű földrengés az közepesnek számít, és nagyon gyakorinak. Ugye Japánban történelmi idők óta rendszeresek voltak a földrengések, mindegyik szigetén, ugye ez itt fönt északon van. Az egész jelenség sorozatnak az mindig az oka, hogy a csendes óceánnak az aljzata az egy évenként 7-8-9 cm-es átlagos sebességgel neki nyomul a japán szigeteknek, amit sziget ívnek hívunk, és hát ugye igen nagy mélységbe, helyenként akár 10.000 méter mélységbe is alábukik az óceánnak az alta, tulajdonképpen így létrehozva a mélytengeri árkokat. Ennek a folyamatnak a során természetesen a kőzetek eltörnek, és amikor a kőzet eltörik, akkor energia szabadul föl, és ez tulajdonképpen hullámformában terjed a Földnek a felszínén. Japánban voltak olyan tragikus földrengések, amelyeknek a Richter mérete nem sokkal haladta meg ezt a jelenlegit. Gondolok itt az 1923-as tokiói földrengésre. Ott azonban azért halt meg kb. 100.000 ember, mert ugye a japánok akkoriban, hát hogy így lehet mondani, ilyen papírházakban laktak Tokióban, és mindenki kis apró mécseseken, ilyen mécsesszerű melegítőkön éppen az ebédjét készítette. Úgyhogy tulajdonképpen ott nem a földrengésnek a mechanikai ereje, hanem egyszerűen a pillanatok alatt keletkező és megállíthatatlan tűzész okozta a katasztrófát. A legnagyobb méretű eddig, amelyik ugye közismerten néhány évvel ezelőtt cunamival társult, ez 9-es volt a Richter méreten, egy-egy Richter fokozat között nagyjából 30-szoros a szorzókülönbség, tehát egy, mondjuk kerekítsünk, 6,7 legyen egy 7-es. A 8-as földrengés az 30-szor nagyobb energiájú, mint egy 7-es. A 9-es 30-szor nagyobb energiájú, mint a 8-as. Tehát ez azt jelenti, hogy a 7-es és 8-as között majdnem 1000-szeres az energiabeli különbség. Na most másodlagos hatások nem csak tűz formájában jelentkezhetnek, hanem lévén itt a legtöbb szigeten rendkívül meredek hegyek is és hegyoldalak vannak. Az ilyenek, a földrengések instabillá teszik ezeket a területeket, és nagyon gyakran következnek be hegyomlások, földcsuszamlások, főleg olyankor, hogyha ezek esetleg időjárási jelenségekkel társulnak. Ugye a cunami az általában akkor keletkezik, hogyha a tengernek az aljzatát úgy képzeljük el, mint valamilyen lavort, valamilyen nagy mosdótálat, és akkor az alulról érkező földrengés hullám szinte alulról, mint hogyha ököllel vagy egy kalapáccsal ráütnénk a lavornak az aljára, meglöki a víztömegeket, és ilyenkor gyűrű formában indulnak mindenfelé el a vízhullámok is. Itt a Fukushima esetében az volt akkor a tragédia, hogy bár számoltak korábban cunamival, és építettek gátakat is, de olyan méretű és olyan magasságú cunamira, mint ami akkor volt, nem számítottak. Minden esetre akkoriban egész Japán fölkészült arra, hogy egy bekövetkező újabb földrengésnél nehogy hasonló problémák jelentkezzenek, tehát itt vonatkozik arra is, hogy a nagysebességű vonatok egy pillanat alatt megállíthatók legyenek, hogy az adott helyeken, ahol mondjuk atomerőműveket fenyeget egy földrengés, vagy esetleges cunami, ott azonnal be tudjanak úgy avatkozni, hogy azokat a folyamatokat leállítsák, amelyek önmagában az atomerőműnek a sérülése révén, mint másodlagos hatások jöhetnek létre. Tehát Japán ráadásul egy fegyelmezett nép, rendszeresen gyakorlatoztatják már az iskolásokat is, hogy mit kell tenni földrengések esetén. Tehát végső soron soha nem akadályozható az meg, hogy egy nagy erejű földrengésről ne halljanak meg emberek, és hogy ezek a másodlagos hatások ne tegyenek nagy épületkárokat, ne tegyenek tönkre utakat, vasutakat, stb. De alapvetően a japán fegyelem ezeket minimalizálni tudja más országokhoz hasonlítva.
Azon lehet-e valamiképp még javítani a tudományban állása szerint, hogy pontosabban tudják előrejelezni az efféle földrengések elérkezését?
Nem. Egyelőre nem csak, hogy nem tud a geofizika előrejelzéseket adni, hanem az elméleti alap sincs meg ahhoz, hogy ezeket valaha előre lehessen jelezni. Ugye az önmagában, hogy esetleg több kisebb energiájú földrengés egy adott térségben kipattan, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezeket követi egy nagyobb. És általában ugye az első rengés szokott lenni mindig a legnagyobb energiájú, bár az utóbbi időben erre voltak a világ számos táján kivételek is. De azért általában az első szokott a legnagyobb lenni, és ezt ugye általában utórengések követik, amelyek a már megrongált létesítményeket, és itt tovább azokat még tovább rázzák, azt is ledöntik, ami akkor még talpó maradt. Ugye a fölkészülés az a legfontosabb, nem az előrejelzés, hanem az, hogy olyan országokban, ahol a földrengés gyakori, ott az iskolákat, a kórházakat, az atomerőműveket, azután azokat a mentőállomásokat, ahonnan tulajdonképpen a mentés elkezdődik ilyen esetekben, ezeket építsék meg maximális építészeti fegyelembe tartásával, és én magam filmeztem ilyet, hogy azoknál a nagy toronyházaknál, amelyeknek ugye eleve a kilengése is hatalmas, ott olyan mélyre alapoznak, hogy kis túlzással azt lehet mondani, hogy szinte annyi építmény rész van a föld alatt, mint amennyi a föld felszíne fölé emelkedik. Amellett a legkritikusabb építményeknél most már ilyen intelligens megoldásokat alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy érzékelő műszerek vannak beépítve ezeknek a toronyházaknak az aljzatába, amelyek fölfogva az érkező földrengésnek az irányát és az erősségét, egy automatikus ellenmozgást indítanak el az ilyen célra tervezett házaknak az aljzatában. Tehát szinte kioltják, kompenzálják azokat az erőhatásokat, amiket a földrengés okoz, és hát de tudni kell, hogy tulajdonképpen három nagy különböző hatás jelentkezik a föld felszínén akkor, amikor egy földrengés kipattan, akár ilyen 40 kilométer mélységben, mint ez a mostani. Az egyik, az a leggyorsabb hullám, amelyik ugye úgynevezett longitudinális hullám. Ez azt jelenti, hogy a hullám terjedésének a vonalában előre-hátra, mint hogyha haladnánk egy vonattal a sínen előre, és az bár a trend előrehaladás, de közben állandóan visszaugrik újra előre, vissza, újra, előre, vissza. Ez a leggyorsabb, és ez egy elemi erejű, általában alulról érkező ütést gyakorol az épületekre, vagy bármiféle más objektumra. Utána a megfelelő késéssel érkeznek be a kereszt irányban rezgő hullámok, ezeket transzverzális hullámoknak nevezik. Ezek teljesen más irányból, tehát oldalról mozgatják meg az épületeknek a szerkezeti elemeit, és végül bizonyos földrengés esetén van egy úgynevezett réli hullám, amelyik szemmel láthatóan a földfelszínnek a deformálását mutatja. Tehát a földrengés hullám gyakorlatilag látható módon hullámzik a talajnak a felszínén, és ez még egy újabb, egészen különleges hatást gyakorol az épületekre.